A mindenható Isten kegyelme legyen mindazokon, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 226. dicséretünk első verszakát, Krisztusom kívüled. Foglaljunk helyet, és a második és harmadik verszakot énekeljük el, gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek. Gyújtsd meg szövétnekét. Helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk a Máté Evangélia 20. fejezetén keresztül eképpen. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És ezt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3-kor is ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre azt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőinek: hívd ide a munkásokat, és fizest ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen, helyünkről felállva imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy már az ének szavával is hálát adhatunk neked mindazért a jóért, amit átélhettünk külön-külön és együtt is a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy gondviselő, szerető Isten vagy, aki nem hagysz minket magunkra, és mi újra és újra hozzád fordulhatunk, beszélgethetünk veled, kérhetünk tőled, dicsőíthetünk téged. Külön könyörgünk most, Urunk, a kárpátaljai testvéreinkért, a magyarokért, de minden szenvedőért, akit sújt a háború is annak minden rettenetes következménye. Egyedül te tudod kiütni a gyilkoló fegyvert a kezekből, te vagy a békesség szerző Isten, és köszönjük, hogy világosod a tanításod, hogy boldogok, akik a békességre törekednek. Így kérünk, hogy a saját kisebb körünkben is törekedjünk újra és újra erre, otthon, munkáján, gyülekezetben, bárhol. És így köszönjük azt is, hogy a te szavad intő, szeretetteljes gondoskodás, hogy ne maradjunk olyanok, amilyenek vagyunk, hanem tudjunk, és a te segítségeddel akarjunk is változni. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent megtettél azért, legfőképpen azzal, hogy Jézust, ha te egyszülött fiadat elküldted, hogy nekünk más életünk legyen. Így szólongass most igéd és szent lelked által, kérünk. Amen. Isten igéjét a 127. Zsoltárból olvasom, az első két verset eképpen. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Isten nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküdtök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Isten szeret, annak álmában is ad eleget. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mindjárt az elején kimondhatjuk annak az igazságát, hogy az életben nem mindig látjuk, hogy ez így van, ahogy ezt most felolvastam a Zsoltárok könyvéből. Sok ház felépül úgy, hogy semmi köze nincs az építkezésnek az Istenhez. Sokszor, és ezt is kimondhatjuk, az istentelenül élők jobban élnek, mondhatom így is, emberileg boldogabban, gazdagabban, egészségesebben, mint azok, akik istenhívők, és az istentelenségükben is teljesen jól érzik magukat. Sőt, nem egyszer az Isten félő, hívő keresztények arcába nevet az ilyen ember, mire mentél a te Istenöddel, én megnézd meg, mire mentem Isten nélkül. És nem mindig törvénytelenül lesz valaki gazdag, vagy jómódú, örökölhet, vagy megdolgozhat érte, vagy valahogy idézélve szerencsés kézzel nyúlt az anyagiakhoz, és ott olyan gyarapodás állt be, amiről ő sem tehet igazán, olyan ez, mint a Trianon, hogy az utódállamok ölébe hullottak hatalmas területek, és ők csodálkoztak a legjobban, ezt egyszer le is írták, hogy hát nem is értik, hogy lehet ez így, persze dolgoztak ők ezen éppen eleget, de nagyon sokszor lehet ezt látni más vonatkozásban is, hogy csak azt látják, hogy jobban boldogulnak, előbbre jutnak, a gyerekeik szinte soha nem betegek, jól állnak, soha nincsen gondjuk, ami nem igaz persze, de lehet, hogy kevesebb van. És nem egyszer ránk tör ennek a kérdésnek a súlya, hogy hogy lehet, hogy ez a világ ilyen elképesztő módon igazságtalan. Azért olvastam el a lekcióban azt a történetet, amikor a gazda munkásokat vesz föl, mert ez pont erről szól, hogy a világban ez így van. Ugyanakkor a gazda meg szabadon dönti el, hogy mit csinál az ő pénzével. Hogyha valakinek ugyanannyit fizet, aki egy órát dolgozott, mint az, aki reggeltől, hajnaltól, késő délutánig, akkor ez az ő dolga. És látszólag így tűnik még az Isten dolgai nézve is, hogy időnként nagyon igazságtalanak tűnik az Isten. Tehát hogyan engedheti meg, hogy az a hívő keresztényekből álló család valami miatt annyit szenvedjen, másoknak meg halálokig nincsen semmi gondjuk, vagy legalábbis sokkal kevesebb. A mai igeszakasz világosan azt állítja, hogy élhet valaki Isten nélkül, Isten ellenére, de a józanságát egészen biztosan el fogja veszíteni, vagy nem is lesz neki. Dávid sokszor átélte, hogy milyen az élet Isten nélkül, milyen az, amikor hiányzik az áldás, mert itt erről van szó valójában, és milyen az, amikor bővölködött Isten áldásában, és hogyan jutott egyről kettőre, és lett idézőjelben a leghíresebb és legismertebb király, nem csak az ókorban, nem azóta is, és hányszor idézi Dáviddal kapcsolatos dolgokat maga a Szentírás is, hogy áldott életű ember volt, pedig azért volt egy-két dolga, ami igazán nem Isten szerint való volt. Figyelmeztetés, vagy inkább szeretett teljes intés az, amit itt olvastunk, hogy Istennek van egy rendje ebben a világban, és ebben a rendben benne van az, hogy vannak dolgok, amit nekünk kell elvégezni. Isten segítségével, de nekünk kell elvégezni. Nyilván van, ami meghaladja a fizikai teljesítő képességünket, akkor lehet segítséget kérni, de azért az a latin mondás, hogy ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, ez nem vált érvénytelenné. Kezdődik az imádsággal, de utána meg el kell végezni, amit el kell végeznünk. Legyen az házépítés, varrás, főzés, tanítás, ugyanakkor azt is világosan mondja a Biblia, hogy munka nélkül nem lehet élni, mert az nem Isten szerint való. Munka nélkül nem lehet élni. Pálon keresztül még radikálisabban fogalmaz, aki nem akar dolgozni, az ne akarjon enni sem. Ezt általában rosszul idézik, mert úgy idézik, hogy aki nem dolgozik, ne is akarjon enni. De nem ezt mondja a Biblia. Mert szerte a világban nagyon sokan akarnának munkát vállalni, most nem a mi országunkról van szó, de nem találnak munkát, mert nagy a munkanélküliség, vannak ilyen területek, országok, olyanul a háború mindent lerombolt, nincs hol dolgozni. Ők dolgoznának szívesen, de képtelenek munkát találni, nem róluk van szó, hanem arról, akinek kellene dolgozni, fönn kellene tartania magát, de mégsem akarja ezt úgy tenni, hogy ez Isten előtt helyes. Ha valaki úgy akar szakmát vagy diplomát szerezni, hogy soha nem akar tanulni semmit, az biztos, hogy nem fogja elérni a célját. Vagy legfeljebb csalással, megvesztegetéssel, vagy más nem tiszta módon. Tehát megvannak a dolgok rendjei ebben a világban, és azt nem lehet kikerülni. Lehet és kell a betegeinkért imádkozni, és van, amikor valóban nem marad már semmilyen más lehetőség. Minden egyebet kimerítettek, és marad az imádság, mi ettől ijedünk meg a legjobban, amikor egy orvos azt mondja, hogy itt már csak az Isten segíthet, pedig tulajdonképpen akkor kapja meg igazán Isten a lehetőséget, hogy megmutassa a maga hatalmát és cselekedetét, ahogy ez nem régen történt, pár nappal ezelőtt. Egy szövettani eredményben elképedtek az orvosok, nem érték az egészet. Isten megváltoztatta a daganatos szöveteket nem daganatossá. Lehet ezen csodálkozni, kétségbe lehet vonni, mégis ez történt. Valahogy belenyúlt a dolgokba, mert így volt kedves előtte. Ezt nem mindig teszi meg, és mi nem értjük, hogy egyik helyzetben miért teszi meg, a másik helyzetben meg miért nem. Időnként meg el kell menni az orvoshoz, be kell szedni a gyógyszert, hiszen ez is Isten rendjében van, hogy rájuk bízott bizonyos dolgokat, de ők nem kérik a diagnózis felállításához Isten segítségét, akkor előfordulhat, hogy mellé fognak nyúlni. Tehát olyan rendet alkotott az Isten, amiben bele lehet illeszkedni, és akkor egészen másképpen működnek a dolgok. Amikor Mózes kiment Egyiptomból, vezette a népet, ott álltak a Vöröstenger partján, felemelte a karját, mert akkor úgy imádkoztak, és kérte Istent, adjon szabadulást, vezetés, stb. És akkor Isten azt mondja, hogy most nem imádkozni kell, Mózes. Keljetek föl, és induljatok neki, a tengernek, igen. Majd én szétválasztom. Ez megint egy olyan dolog, hogy a lehetetlen tette lehetségesé az Isten. Hát melyikén tud vizet szétválasztani? Egyikünk sem. Legfeljebb vizetéket tudunk szerelni. Ha valaki ért hozzá, vagy néha az is megcsinálja, aki nem ért hozzá, igazán otthon maga, aztán olyan lesz, amilyen. De vannak dolgok, amihez értünk, és azt meg kell tenni, és vannak dolgok, ami egyértelmű, hogy Isten azt nem ránk bízta, hanem azt másnak kell elvégezni. Mózes, indulj el, most ne imádkozz, hanem kelj fel, lépj bele a tengerbe, és majd én szétválasztom a vizet. Ez egy specifikusan isteni cselekedet volt. Ugyanakkor Egyiptomból Mózesnek kellett kivezetni a déget, a népet, a tenger partjára. Imádkozz és dolgozz, imádkozz és vezess. Ott nem kellett imádkozni, ott vezetni kellett. Imádkozva vezetni, ez is lehet. És amikor meg cselekedni kellett, akkor cselekedni kellett. A magvetővel ugyanígy van, miközben kimegy és veti a magot, most már általában géppel, de akkor is ki kell menni, fel kell lazítani a talajt, bele kell vetni a magot, utána el kell boronálni, és utána várni kell azt, hogy Isten ad esőt, ha ad, hogy kikeljen az elvetett mag. Nem véletlenül olvasjuk azt a Bibliában, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Az a része, ami isteni, azt Isten megteszi. De vannak dolgok, amit a mi kezünkbe ad, hogy azt nekünk kell megtenni. Nem fog fölkelni helyettünk. Nem fog elmosogatni helyettünk. Nem viszi el az autót szervizbe, és így tovább. Hanem ad józanságot, bölcsességet és belátást ahhoz, amihez kell. Akkor mi és Isten együtt működünk, mert gyakran ezt így vetik fel, hogy mi, mert mi vagyunk az elsője, meg Isten. Akkor mégiscsak igaz az, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít, szó sincs róla. Nem erről beszél a Szentírás, hanem azt mondja, hogy Isten vezetésére vannak dolgok, amit el kell végeznünk, és majd ő adja az áldást. Nem a mi egónk áll az első helyen, és aztán jön az Isten. Fontosak a cselekedetek, amik hitből fakadnak, de ez nem az üdvösség kérdése, meg nem az ítélet alól megmenekülés kérdése, a cselekedet. A jó cselekedet soha nem fogja helyettesíteni Isten megváltó kegyelmét. Világos tanítása ez a Biblia. Isten adja Bibliának. Isten adja az üdvösséget, az ítélet alól megmenekülést, mert ez ezt jelenti, de nem lehet üdvözölni a Krisztusba vetett hit nélkül. Nem mi termeljük ki a hitet, azt Isten adja ajándékba. De ugyanakkor azért mégiscsak ki kell nyitnunk a Bibliát, hallgatni kell az ígérdetést, imádkozni kell, beszélgetni az Istennel. A hit hallásból van. Tehát ha nem hallgatom, akkor nem lesz hitem. Mert ez ellentmond az Isten akaratának. A hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Világos fogalmazás ez. Tehát nem ment fel Isten attól, amit nekünk kell megtenni. Reggel föl kell kelnünk, el kell ide jönnünk, ő nem jön el helyettünk, viszont mindig itt van az ő igéje és szent lelke által, és aki szeretné, hogy Isten megszólítsa, és ezért imádkozik, és az fog kapni Isten által, az ige hirdetés által üzenetet. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, akkor azt mondja, hogy veletek maradok a világ végezetéig minden napon. Ez nem úgy működik, kiküld minket, aztán csináljunk, amit akarunk. Nem. Elkérhetjük tőle a mondani valót, az alkalmas időt, de elmondani nekünk kell. Mert mi lehetünk az Isten kezében eszközök, akin keresztül megszólít Isten embereket. Mi nem tudunk épülni lelkileg sem az Isten segítsége nélkül. Eszköz voltam, írja többször az apostol, de olyan eszköz, akit az Isten használt. Neki egyszer ki kellett mondani Pálnak, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent Krisztusért. Utána őt küldi el Aténba, a filozófia fellegvárába. Miért? Mert Pál fejből tudta idézni a görög filozófusokat és költőket. És több nyelven, legalább 5, de inkább 6 nyelven beszélt, értett, írt, olvasott, folyékonyan. Hát nyilván nem egy tudatlan, képzetlen valakit küld oda Isten. Először le kellett nulláznia az egóját Pálnak, és utána Isten felépítette azt a természetet benne, ami kedves volt előtte, és azt az alázatos szolgálatot, amire kiképezte Pált, abban a szolgálatban végezte aztán Pál a munkáját. Isten nem akar építeni nélkülünk, de mi nem tudunk épülni nélküle. Ez nagyon fontos megfogalmazása a Bibliának. Igen, ő az emberhez kötötte magát önként, ez is tanítása a Szentírásnak, miközben önként hozzánk kötötte magát, akközben ennek az a célja, hogy rajtunk keresztül az ő eszközeiként hasson erre a világra. Amikor Jézus itt volt fizikailag a Földön, egyszerre egy helyen lehetett jelen. Azóta minden jövő keresztényen keresztül munkálkodni akar és tud az Isten. Vagyis megsokszorozott az Isten ereje. És azért azt elmondja Jézus, hogy ti nagyobb dolgot fogtok cselekedni, mint amit én tettem. Jézus igedetésére soha nem tért meg egyszerre 3000 felnőtt zsidó férfi. Márpedig a pünkösdi beszéd igedetés után ez történik. 3000 felnőtt férfi csatlakozott a gyülekezethez. Ha ide bejönne 3000 frissen megtért felnőtt férfi, el sem férnénk, mert 400 fős a templom. De milyen jó, hogyha legalább 2-3 vagy 1 jön, már az is nagyszerű dolog. De újra mondom, hogy Jézus ezt világosan megmondja. Ha engedelmeskedek nekem, akkor olyan dolgot fogtok látni és cselekedni, amitől magatok is elképedtek, hogy mi mindent képes az Isten egy nyomorult emberen keresztül elvégezni. Isten nem csak házakat, hanem lelki életházakat is építeni akar, de nála nélkül ez nem fog épülni. Teremni akarunk, de úgy, hogy nem kérjük az Isten segítségét, ez nem fog sikerülni. Mi nem tudunk a menny felé egyre gyorsuló tempóban haladni, mert a tempót mindig az Isten szabja meg. Mindenki megizzadhat az erőlködéstől, mikor kemény fizikai munkát végez, de a lelki munka ez nem ilyen. Isten nagyon lassan épít egy gyülekezetet például. Vagy már megvolt a két missziói hajó, a Logosz és a Dűlosz, amin evangéliumi iratokat vittek a világ minden kikötőjébe. És különböző nyelveken, legalább 15-20 nyelven voltak traktátusok nyomtatva, és azt osztogatták. Ott álltak 3 éve a hajók a kikötőben, nem volt személyzet, nem voltak szolgálók. 1 év alatt megvoltak a hajók, mert megvolt rá a pénz, és 3 év alatt gyűltek össze azok az emberek, akik 1 évet ingyen szolgálatból töltöttek el a hajókon, úgy, hogy járták a világtenger kikötőit. 1 év alatt megvolt a hajó, és 3 évig tartott, míg a személyzet, a szolgálókat Isten kiválasztotta és összegyűjtötte. Mert ő lassan, de aprólékosan munkálkodik, és mi időnként ezt nagyon nehezen tudjuk megvárni. Isten nélkül a legjobb szakember is hozhat rossz döntéseket, és elmarad az áldás, és nincs ott minden házépítésnél most a fizikai értelemben az Isten. Hát a világ tele van ilyen építkezéssel, látjuk itt Nagykovácsiban is, hogy mivel építették be a egy oldalát, meg az egykori nyaralók helyén milyen épületek épültek. Van, aki csak a saját erejében, eszében, pénzében, kapcsolataiban bízik, és ennek ellenére mégis azt mondja a Biblia, hogy felhozza az igazakra és hamisakra a napot az Isten. Nem értjük. Most akkor hogy van ez? Utolsónak annyit fizet, mint az elsőnek. Egyszerűen megrendítő volt a számomra, amikor egy nagyon jó szakember, orvosnő elmondta azt, hogy ő is ott állt Isten nélkül a piacon, idézőjelben, és az élete romokban hevert. És megszólította Isten, mint utolsót, és szolgálatába fogadta. És azóta mások voltak a rendelések, más volt a terápiája, a beszélgetés, az indulata, elképesztő volt látni azt a változást, és mondta, hogy ő az egy dénáros, akit Isten az utolsó órában hívott el a szolgálatra. Hányszor átéljük mi magunk is egy nappal kapcsolatban, hogy kicsit hiába való volt a nap, nem ment semmi úgy, ahogy jó lett volna, mert valahogy nem volt benne ott az Isten. Néha olyan Bábel-torony építésnek tűnik egy nap, ez se sikerül, az se jön össze, igyekeztünk mi, lehet, hogy elfelejtettünk imádkozni, vagy megbeszélni az Istennel. Mindig meg kell várni egyébként az egész kérdésben a dolgok végső kimenetelét. Adhatja úgyis az Isten az áldását, hogy ez később derül ki, hogy ez ő áldása volt. Azt mondja, hogy ha Isten nélkül építkezik valaki, fizikai értelemben vagy lelki értelemben, az hiába való. Mert ha az Úr nem építi a házat, hiába való, aki fáradtságotok. Ha nem építi, hiába fáradoznak az építők. Ha nem őrzi a várost, hiába óvják a legképzettebb szakemberek és őrzővédő KFT-k. Nem mennek semmire sem, mert az ellenség megtalálja a rést. érdemes elgondolkodni a következőkön, hogy amikor hiába való egy nap, mert ez mindenkivel lehet, akkor ennek mi az oka? Visszamenni egy kicsit az időben, hogy nem azért volt-e így, mert amit kellett volna imádságban elvégezni, azt nem végeztem el, csak a cselekedet részét csináltam meg, de nem volt ott Isten áldása. Épült-e az életházad az utóbbi időszakban? Nőttél-e lelkileg, vagy pedig nem? Épült-e a lelki házad, mert Istennel jobb lett a közösséged? Jobban hallgatsz rá? Jobban beleszólhat az életedbe, vagy te határozod meg azt is, hogy mit mondtad az Isten, és mit nem? Persze, ő mondja. Mi megértjük, meg halljuk, aztán sokszor csinálja az ember azt, amit csinálni akar. Nem megy az, hogy az életemet Isten nélkül akarom építeni, és az sem megy, hogy nem akarok részt venni a lelki épülésemben, mert azt nekem kell megtenni, hogy leülök Bibliát olvasni. Nekem kell az igetítést hallgatni, nekem kell odaszánni magam, nekem kell komolyan vennem az, ami az Isten akarata és törvénye, mert helyettem ő nem fogja elvégezni és megtenni. Az Isten a vele munkálkodókat szinergoszoknak nevezi a görög nyelven. Ez azt jelenti, hogy az ilyen kapcsolatban a növekedést az határozza meg, aki azt adja. Én alávetem magam az Isten akaratának, kicsit olyan ez, mint amikor beteszek egy követ a folyóvíz alá. Az vizes lesz. Ha nem teszem be, akkor nem lesz vizes. Tehát a szinergoza azt jelenti, hogy együtt munkálkodni az Istennel. Ő határozza meg a dolgokat, én meg elhatározom, hogyha megértem, már pedig ő tudja úgy mondani, hogy megértsem, akkor azt akarom minden áron megtenni. Hiába jövünk ide, vagy nem hiába. Mi történik akkor, amikor olvasol valamit a Szentírásban? Életté válik az életedre nézve. Elolvastuk, becsuktuk, és aztán csináljuk úgy tovább, hogy mi akarunk. És csodálkozunk azon, hogy jobban kimerülünk, hamarabb elfáradunk, sok minden nem úgy megy, ahogy kellene, még ennek a valóságát is átéljük, hogy hiába fáradoztunk. Mert ha az elején nincs ott, hogy az Isten építi, és tőle kérjük el, akkor tényleg belefáradhatunk sok mindenbe. Nincsen mérleg a bejáratnál, hogy valaki megmérje magát, hogy lelkileg, amikor bejött, meg kiment, akkor van-e valami súlygyarapodás. Testileg sokszor ráállunk a mérlegre, különösen azok, akiknek ez fontos és nagyon sokat számít, mérlegeljük azt, hogy megmérjük azt, hogy testileg fogytunk, vagy hisztunk, vagy tartjuk a súlyunkat. A lelki mérlegelés csendes órája, ez nagyon lényeges dolog. Amikor Isten elé állva, tudom én, hogy sokan csinálják ezt, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy értsük meg, hogy ha Isten építeni akarja az életünket, akkor nekünk ebben olyan értelmes partnernek kell lenni, hogy mi meg odaszálljuk magunkat. És azt akarjuk tudni minden áron, hogy mi az ő jó, kedves és tökéletes akaratok. Ma viszel-e valamit magaddal? Ha más nem ezt a kérdést, Jézus élete és halála pont ezért történt, hogy mi tudjunk lelkileg épülni és gyarapodni. Hogy gyarapodjunk a kegyelemben, ez azt jelenti, hogy Isten akarata megismerésében. Ebben lehet gyarapodni. Ahogy nézem a gyülekezetben járó családok gyerekeit, jé, már megy a saját lábán. Mikor legutájára láttam, akkor csak mászni tudott négy kézláb. De fölállt a saját lábára, mert az egészséges növekedés. Mindig tragédia, amikor egy csecsemőnél megáll a növekedés fizikai értelemben. Ugyanilyen tragédia, mikor egy ember, aki jár gyülekezetbe, templomba, és ez jó dolog, de mégiscsak áll, és nem növekszik lelkileg. És ugyanott tart, mint 15 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt. Semmilyen gyarapodás nincs. Ugyanazokat a mondatokat mondja, mantrázza, ismétel, semmi csoda, isteni cselekedet nem volt az életében, vagy legalábbis nem vette észre, gyakori az ilyen. Ez azt jelenti, hogy áll valaki. És tudjuk a karalábéról, hogy az fásul, ha bizonyos időn túlmennek a dolgok. Isten meg nem akarja azt, hogy belefásuljunk dolgokba, hanem azt akarja, hogy növekedjünk. Építkeztetve veled együtt. Úgy, ahogy itt mondja, hogy együtt munkálkodva. Ő elmondja, te meg elkezded cselekedni, ha megértetted. építkezhet-e veled együtt a te életedben, meg akár más életében is, az ő akarata által. Válaszoljunk most egy pár kérdésre őszintén a szívünkben. Amikor valamibe belekezdtél legutóbb, azt Istennel kezdted el, vagy nélküle? Lehet, hogy úgy felszínesen kérdezted, de nem vártad meg a választ. Érdekel a véleménye, szava, akarata? Vagy úgy is tudsz mindent, és ezért nem kérdezed őt? Vagy azért nem kérdezed, mert tudod, hogy mit válaszolna, és akkor inkább meg sem kérdezed? Ez az engedetlenség alapja. Amikor elvállalsz egy munkát, mi a motivációd? Isten mondta, hogy cselekedd, vagy már régen mást mond, akár a körülmények, a bajok által, de te még mindig nem veszed észre. Csak a pénz, vagy valami más motivál, érdekel, vagy az, hogy Isten mit szól hozzá igazán. Akarja, hogy hajszoltan, békesség nélkül, és mindenki tanácsa ellenére csináld, amit csinálsz. Igazán, őszintén, szívből kérdezed az Istent, mert akkor válaszolni fog. Amikor belemész egy emberi kapcsolatba, akkor megkérdezed az Istent, hogy kell-e ez nekem, tőled van ez, te akarod ezt így. Amikor hitelt akarsz felvenni, kérdezed őt, vagy te eldöntöd, hogy most kedvezőek a feltételek, akkor eladósodom. Vagy pedig még a szerződés alárése előtt beleszólhat Isten a dolgokba. Lehet-e ez az ő akarata, vagy pedig nem? Ha mi Istenhez fordulunk, és tanácsot kérünk, ott van a Jakab levelében. Ha valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, és megadatik néki. Ha nincsen bölcsességünk, bármilyen kérdésről van szó. Odafordulhatunk hozzá, kérdezhetjük őt, kérhetjük őt. Hát aki annyira szeretett minket, hogy Jézust, az ő egyszülött fiát odaadta, értünk, és helyettünk, és miattunk, hogy ne válaszolna, ha mi őszintén kérdezzük őt, nem biztos, hogy azonnal, és egyáltalán nem biztos, hogy az lesz a válasz, amit mi nagyon szeretnénk, vagy akarunk. Én is voltam így jó párszor, de később mindig kiderült, hogy tudja ő pontosan, hogy mikor mit csinál és mit akar. Hogy időnként miért enged meg nehézségeket, miért tesz oda akadályokat, miért van az úgy, hogy néha olyan az életünk, mint egy gátfutás. Talán pont azért vegyük már észre, hogy már régen nem ezt kellene, vagy nem így kellene csinálni. Hogy megtanuljunk nemet mondani, nagyon sokan ebben totálisan gyengék. Képtelenek azt mondani valamire, hogy ne haragudj, ezt nem. Nem vállalom, nem tudom megtenni, ez nem az én dolgom. Mindig mindenben vele mennek. Épp tegnap beszélgettem egy vállalkozóval, és elmondta, hogy teljesen szét van eső az élete. Hát mondom, mert elmondta, hogy mire nem tudsz nemet mondani. Hát egyszer muszáj megtanulni, hogy ez nem a te dolgod. Meg az igent mondás, az ugye nehéz. Igen, ezt elvállaltam, akkor meg szívvel, lélekkel, teljes elvadással csináljam végig. Azért alapvetően egy istenfélő embernek az Istennek kell megfelelni. Nem a családtagoknak, nem a főnökének, annak is időnként, de nem úgy. Nem az ismerősöknek, nem önmagának, hanem az Istennek kell megfelelni. És ha mi őt kérdezzük, akkor fogunk tudni nemet mondani a főnöknek is. Nekem volt ilyen, hogy megerősített az Isten, hogy nehezen mondtam nemet világi munkájában bizonyos dolgokra. De volt egy pont, amikor azt kellett mondani az osztályvezetőnek, hogy ne haragudj, ezt egészen biztosan nem fogom csinálni. Miért? Mert nem Isten szerint való. És innen indult el. Először rám csapta az ajtót, aztán két nap múlva behívott a hivatalába, hogy hogy értetted ezt, hogy Istent kell kérdezni. És elkezdtünk beszélgetni arról, hogy vezetette valakit az Isten, egyáltalán létezik-e, vagy pedig nem. És előjöttek a gyerekkori élményei, amikor templomba vitték a szülők, és hogy ez hogy sikkadt el, én se gondoltam volna, és most nem magamat hozom példának, hogy fényezem magam, nem erről van szó. Csak hogy velem is ugyanígy történt ez, és szerintem másokkal is itt, hogy ez egy jó lehetőség, olyan, mint egy feldobott labda, amiben bele lehet ütni, mert Isten készít ilyen alkalmakat. Amikor elmondhatjuk, hogy én miért csinálom ezt így, miért csinálom másképp, és miért látszik egy hívő ember életén mégiscsak az, ami látszik, hogy Istennel jár. Mert ott van az áldás, és azért egyszer előbb-utóbb észre fogják venni az emberek. Kérdezzük-e őt, vagy pedig magunk építkezünk. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha Isten nem őrzi a várost, hiába óvják az őrök. Hiába keltek korán, és feküdtök későn. A hiába valóság érzése. Sokszor elfog mindnyájunkat talán. De ez ezért van. Mert valahol a kezdetben nem vele indultunk, vagy kérdeztük őt, de aztán ugye elsikadt az egész, és hát dátumok vannak, és döntéseket kell hozni, és valamit mondani kellett, meg be kellett küldeni, stb. Stb. Persze, így van ez az emberi létben, de ő szívesen ad nekünk tanácsot, és ad vezetést. És azt mondja, hogy fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akiket az Isten szeret, annak álmában is ad eleget. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindnyájunkat szereti, nincs kivétel. Nincs arra, hogy őt szereti, őt meg nem szereti. Sőt, újra megismétlem, esőt az Isten félőnek és Isten tagadónak egyaránt. És süt a nap az Isten félő kertjére, meg az istentelen kertjére is. Nincs különbség. Abban van különbség, hogy aki hisz Krisztusban, annak örök élete van. Itt már van különbség, és annak más az élete. De hát pont ezt akarja az Isten elvégezni. Bennünk és aztán általunk, hogy tudjunk hívogatni másokat is arra a döbbenetesen csodálatos létformára, hogy építi az életházunkat az Isten, és egyszer majd befogad a mennyei dicsőségben az ő akarata szerint. Jó lenne végig gondolni ezt, hogy mi volt hiába valóság az elmúlt héten, és mit kellene másképp csinálni. És ha egyszer azt mondtad valamire, hogy nem, akkor legyél szíves megtartani. Mert azt mondja Jézus, hogy igenetek legyen igen, a nem pedig nem. Ami ezen felül van, az a gonosztól van. Akkor most kinek szolgálunk bizonyos kérdésben? Meg ki nyúl hozzánk? Ha ti igenetek legyen igen, a nem pedig nem, ami ezen felül van, a gonosztól van. Jézus ebben is tud segíteni, és ő úgy szeretett minket, hogy odaadta önmagát, hogy mi jó döntéseket tudjunk hozni, mert alapján ezt akarja. És ezért végzett el mindent, ezért szólunkat, hív, akar tanácsot, vezetést, bátorítást adni. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te építeni akarod az életünket mindig, nap mint nap, reggeltől estig, újra és újra. Segíts nekünk, kérünk, hogy mi jobban odaszálljuk magunkat a Te akaratodnak, hogy egyáltalán felismerjük azt, mert sokszor ez a legnagyobb bajunk, hogy nem is értjük az egészet, vagy alig értünk valamit abból, amit Te akarsz. Segíts nekünk abban, hogy a szívünk nyitottabb legyen, és hogy értelmesebb módon közelítsünk a Te szavadhoz, hogy megértsük, hogy mi a Te jó, kedves és tökéletes akaratod, és aztán azt halogatás nélkül elkezdjük cselekedni. Áldj meg minket ebben, kérünk, ígéd és szent lelked által. Könyörgünk most azokért, Istenünk, akik szívesen eljöttek volna ma, de nem tudták ezt megtenni. Baj, betegség, nyomorúság vagy távolság miatt. Köszönjük, hogy a Te igédnek nincs távolság. Te bárhol vagyunk is, meg tudsz minket szólítani. Tanácsolj, incs, fegy bennünket. És köszönjük mérhetetlen mélységű szeretetedet, irgalmas szeretetedet, bűnbocsátó kegyelmedet, hogy nem vétkeink szerint bánsz velünk, hanem irgalmas szeretetet szerint. Így könyörgünk azért, Urunk, hogy könyörülj meg Kárpátalján, és egyáltalán ezen a háborúba ájult világon, hogy ne szeressék a gyilkolást, hanem a békére törekedjenek. És így kérünk arra is, Urunk, hogy adjál józanságot, bölcsességet jövő héten is, amikor majd döntéseket kell hoznunk. Készíts már most minket fel arra, hogy tudjunk igent, és tudjunk nemet mondani. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz bennünket. Amen. Maradjunk egy rövid időre csendben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igéire úgy, hogy a megkezdett dicséretünknek, a 226-nak a negyedik verszakát elénekeljük. Dicsértessél, Atya Isten magasságban. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 5 órakor és 4-kor is ifjúsági órák vannak. Hívjuk és várjuk erre a fiatalokat. Csütörtökön este 6:30 bibliaóra, erre is várjuk a testvéreket. Többen javasolták ezt, hogy újra gyűjtsünk élelmiszert Kárpátaljának a jövő és azutáni vasárnapon, aki szívesen ad ajándékba lisztet, cukrot, hát tudjuk tartós élelmiszert, amit ki lehet vinni majd, olajat, stb. Az hozza el, csak ne hétközben, minden nap, minden órájában ezt nem tudjuk itt vállalni. De a jövő vasárnap, meg azutáni vasárnap összegyűjtenénk, hozzá venne a gyülekezet is, és akkor egyik presbiter testvérünk vállalta, hogy elviszi a határa, onnan átjönnek, már Hetyenből, a hetyeni óvodáról van szó, és akkor ők bizonyos mennyiséget átvihetnek. Természetesen anyagilag is lehet ezt az akciót támogatni, mert van, aki nem tud elmenni vásárolni. Lehet erre a célra nyugodtan befizetni, és az oda kerül, hova betetszenek fizetni. Köszönöm szépen, hogy valaki vállalta, hogy lenyírja a füvet, és ezt meg is tette így ápoltabb a kert, meg a templom körüli rész is. Énekeljük el a himnuszt, és utána vegyük az áldást. Vegyük Isten áldását, otthonaitokba távozó szeretteink, semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.